keleti központját. Az esemény után interjú készült a bíboros úrral. A következő percekben az áldás szövegét és a vele készült beszélgetést hallják.
Amen.
A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájunkban.
És a te lelkeddel.
Hol titok szeretet, hol szeretet, hogy béke, hol béke, hogy álmás, hol álmás, hogy Isten, hogy szükség nincse, mondja ősidők óta a hívő ember, ezzel az áldással szoktuk kérni Isten segítségét minden házat. Különösen kérem, hogy erre a nélkül. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló.
Szent János apostol első levelétől. Szeretteim. Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Isten. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy által éljünk. A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteink. Ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ez az Isten igéje.
Úrunk, te szerint és jóságos vagy hozzánk, megszámold azt, aki hozzád sóhajt. Imádságunkat hallgass meg, figyelj könyörgő szavunkra.
Jóságos Istenünk, könyörgünk hozzád ennek az épületnek lakójáért és minden dolgozójáért, védelmezd őket és szenteld meg kegyelmeddel.
Kérjünk, hallgass meg minket.
Úrd meg minket, Urunk, minden veszélytől, és árazd bőséges áldásodat minden családodonára.
Kérjünk téged, hallgass meg minket.
Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak.
Kérjünk téged, hallgass meg minket.
Add meg és őrizd meg a föld termését, hogy az embereknek mindig meglegyen a mindennapi kenyerük.
Kérjünk téged, hallgass meg minket.
Add, Urunk, hogy a bulantó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, s a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei dicsőség előízét.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békében költözzünk el ebből a világból.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Testvéreim, most mondjuk el azt az imádságot, amelyet a minőnk tanított minket. Kérünk téged, mindenható Isten, hogy ezen épületet lakójával és minden munkatársával együtt megszentelni, megáldani és minden jóval elhalmozni méltóztassál. Adj, Uram, nekik égi harmadon bőségéből. Add meg nekik munkájuk bőségen gyümölcsét, és teljesít irgalmasan minden vágyukat. Ajándékozz meg őket a te lelkeddel, hogy szívükben mindig szeretet, öröm, békesség, nagy lelkűség, jóság, hűség, szerénység, türelem és kölcsönös tisztelet uralkodjon az eukarisztikus kongresszusra való készület ideje pedig egész hívőközösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. És áldja meg ezt az épületet a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Emlékeztessen meg mindet a szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével és halálával s feltámadásával megváltott mindet.
Bíboros úr, most felújított kongresszusi titkárság megáldása eszünkbe juttathatja, hogy az áldások ősidők óta különleges helyet foglalnak el a szentelmények között. De mi a jelentősége ereje, esetleg hatása annak, hogy az egyház megáld egy épületet, jelen esetben az eukarisztikus kongresszus előkészületi központját?
De minden áldás imádság. Tehát Istennek a segítségét kérjük, kinek a számára? Hát nyilván az emberek számára, de hogyha egy tárgyat, vagy egy helyet áldunk meg, akkor ez azt jelenti, hogy azok számára, az emberek számára, akik a tárgyat használják, akik ezen a helyen élnek, dolgoznak, ez a házszentelésnek is az üzenete. Tehát kérjük azt, hogy Isten segítse meg ennek a előkészítő munkának az összes résztvevőjét, és a későbbiekben is, akik majd az épületet használni fogják. Tehát ez az alap. Természetesen az áldásnak, a helyek megáldásának nagyon ősi vallási háttere van, kereszténység előtti időkre is nyúlik. Keresztény értelemben azonban mindig előkerül Krisztusnak a személye. Tehát ezért van előírva például az, hogy ha az áldások könyvében nem is szerepel kifejezetten, hogy a kereszt jelét rajzoljuk legalább kézzel áldás formában az illető tárgyra vagy személyre, ezt sose hagyjuk el, mert ez kapcsolja bele Krisztus megváltó áldozatának az összefüggésébe a mi imádságunkat. Tehát fontos dolog, hogy a kereszt jelével áldjuk meg ezt az épületet is. Egyébként a házszentelésnél fölírt betűknek és számoknak is, ami itt is megtörtént a kapu belső oldalára, Kornél atya krétával felírta, hogy 20 plusz C plusz M plusz B plusz 17, ugye? Tehát az a C plusz M plusz B az azt jelenti, hogy Christus mansionem benedicat, Krisztus áldja meg ezt a szállást, ugye? Tehát ez a könyörgés is Krisztus személyéhez kapcsolódik. Márpedig Krisztus megváltott bennünket, nekünk az a feladatunk, hogy ezt az örömhírt vigyük el a világnak, vagyis azt, hogy ő keresztje és föltámadása által nekünk is megnyitotta a személyes örök élet és örök boldogság lehetőségét. Ezért örömhír Krisztus eseményéről tudósítani az embereket. Ennek egy módja az eukarisztikus kongresszus is, ami az egész világ felé akarja ezt az örömünket megmutatni.
Hivatalosan pünköst hétfő óta tart az eukarisztikus kongresszus felkészülési időszaka. A reklám szakmában azt mondják, hogy erős indítás, erős végkifejletet jelent majd. Ezt figyelembe véve érezhetően már, hogy az elmúlt hónapokban megmozdult valami a Főegyházmegyében, illetve a Magyar Egyházban. Milyen pozitív jelek vagy kezdeményezések vannak, amik akár erős indításként is jellemezhetők?
Az első az, hogy a templomokban a vasárnapi misék után közösen mondják az emberek az eukarisztikus kongresszusért az imát, amit a püspöki kar adott ki. Ennek az imának egyébként a szövege most már sok nyelven elkészült, és hát külföldre is küldjük elég nagy számban. Na most észrevettem azt, hogy bizonyos templomokban már elég, ha elkezdem az imát, és a hívek maguktól mondják velem együtt. Tehát ez azt jelenti, hogy nem akkor olvassák először, hanem szokták is imádkozni. Ez nagyon fontos dolog. És most ősztől, hát hittanórákon is ajánljuk ezt, tehát újabb több százezer példányban kinyomtattuk, és ez az iskolákhoz került el. Tehát reméljük, hogy átjárja a fiataloknak is a köztudatát, vagy az életét. Na most erős indítás. Nyilván a templomoknak a felújítása, nyilván a fizikai feltételeknek a megújítása is egyfajta erőt fejez ki, ebben köszönjük a sok segítséget, amelyet akár a országtól is, vagy a hívő közösségtől kapunk, hiszen ez tényleg egy nagy feladat, ami azt hiszem, hogy nem csak a konkrétan gyakorló hívők számára, hanem a távolabb állóknak is egy üzenetet hordoz. Tehát az erős indításban én az erőt itt érzem, hogy a nagyszámok törvény alapján, ugye a csíksomlói búcsútól kezdve nagyon sok helyen elhangzott ez már, most vagyunk azon a ponton, hogy egy átfogó marketing programot is el kell fogadni, amelyik a 3 éves időszakot logikus szervezetben építi föl. A távolállók felé pedig az üzenet egy szóba foglalható össze, a szeretet. Tudnélik, a minden forráson belőled fakad motto azt jelenti, hogy az eukarisztiával, a Krisztussal való legintenzívebb találkozással mi kapunk egy töltést. Mi nem állhatunk meg a templom küszöbénél, hanem ahogy a forrás vize kiárad, nekünk is ki kell lépni a világ felé, és erről a Krisztussal való találkozásunkról a távolabb állók csak azáltal értesülhetnek, hogy mi szeretettel vagyunk irántuk. Tehát a segítő szeretetnek, az emberségnek a tanúságtételével. Az fontos, hogy ez elérjen minél több emberhez.
Kanter Károly Budapest apostola, az örök imádás hazai nagy szorgalmazója a múlt század elején azt mondta, hogy ahol gyöngül a Mária tisztelet, ott gyöngül az Eucharisztia tisztelete is. Nem tudom, hogy igaz-e ez az összefüggés a harmadik évezredben is. Azon azonban talán érdemes elgondolkodnunk, hogy napjainkban mik azok a társadalmi jelenségek, amelyek nem kedveznek az oltári szentség tiszteletének. Ugyanakkor Kanter Károly párhuzama felvet még egy kérdést. A Mária tiszteletet sokan főleg a népi ámborság körébe sorolják, de vajon igaz-e ez az oltári szentség tiszteletére is?
De mindenek előtt mélyen összefügg a Szűz Mária tisztelet és az oltári szentség tisztelete, hiszen mindkettő a megtestesülés titkával kapcsolatos. Tehát Isten emberré lett. Jézus Krisztusban vállalt magára egy emberi életsorsot, és ebben az emberségében alapította az Eukarisztiát, hogy itt maradjon köztünk a kenyér és a bor színe alatt, akkor is, amikor már eltávozik a földön élő emberek köréből. Tehát ez a belső összefüggés, ez mindenképpen összekapcsolja ezt a két hitbeli meggyőződésünket. De tovább mennék, a korszerűséget illetően a világ legkülönbözőbb részeiről érkezik a visszajelzés, hogy a szentségimádást, tehát pont azt a formáját az eukarisztia tiszteletének, ami történelmileg viszonylag újabb és a középkorban kezdődött olyan formában, hogy kitették ünnepélyesen vagy díszes tartóban is az oltári szentséget, tehát hogy ezt a mai ember éppenséggel is erősen keresi. Mozgalmak indulnak, sok helyen fiatalok hosszú szentségimádásra vállalkoznak, egyre több helyen van éjjel-nappali szentségimádási lehetőség, tehát mint egy virasztva vagy imádkozva azért az egész közösségért, amelyet ők képviselnek. Tudom én, Limában a jezsuiták tartanak fönn egy nagy templomban egy olyan részt, ahol éjjel-nappal szentségimádás van. Tehát ez itt is, Közép-Európában is úgy látszik, hogy vonzó, és katolikus ima közösségek keresik ezt az alkalmat. Nyilván a Eukarisztiának nem ez az egyetlen, és nem ez a legeredetibb tiszteleti formája. Az elsődleges maga az Eukarisztia ünneplése, tehát a Szentmise, a lakoma, amikor valóban jelen lesz, jelen valóvá válik Krisztus keresztáldozata, teste és vére, táplálékunká válik, de az nagyon korán megmutatkozott. Nagyon korán alatt értem, hogy mondjuk a második századtól, harmadik század elejétől teljesen dokumentált, hogy megőrizték, félretették az eukarisztikus színeket, különösen a kenyeret, és elvitték utána betegeknek, vagy olyanoknak, akik fogságban voltak, nem tudtak részt venni a szentmisén. Na most, ha ezt elvitték, akkor ez már jelent egyfajta hitet abban, hogy nem ugyanolyan kenyér, mint bármelyik másik. Tehát egy nagyon jelentős tanúság. A másik dolog, hogy rendkívüli módon óvtak attól, hogy leessen. És nagyon felhívták a figyelmet, hogy a bor, a konszekrált bor, nehogy a földre lefolyjon. Tehát ez a fajta gondos őrizet, és az, hogy vallották Krisztus testének és vérének, ahogyan ez már a újszövetségi szentírásban is áll. Tehát ez mindenképpen nagyon régi, tehát kezdettől igaz volt. Tehát ehhez képest az, hogy a őrzésnek a helyét díszesebben alakították ki, tehát tabernákulumot helyeztek el a templom szentélyében. Aztán később ezt a tabernákulumot központi helyre állították, vagy magasabb, kiemelkedőbb helyre. Ez mutatja ugyancsak a jelen való Krisztus iránti tiszteletnek vagy imádásnak a gesztusát. Hasonlóképpen az, hogy voltak olyan formája, ennek az oltár fölött egy fémből készült galamb formájú tartóba helyezték el a eukarisztát. Ez is például egy nagyon jelentős archeológiai tanúságtétel. Tehát mindezeket összefoglalva azt hiszem, hogy nekünk az oltári szentség tiszteletének mindegyik vonatkozása fontos, De ezek közül éppen a szentségimádás látszik ma divatosnak, vagy érdekes módon a mai vizuális korban többek számára vonzónak. Tehát ez egy fontos megjegyzés. De természetesen itt lehetne beszélni az eukarisztikus körmenetekről, lehetne beszélni sok mindenről. A népi vallásossággal kapcsolatban a körmenetek azok szorosan kapcsolódnak ehhez. Most a mi esetünkben, tehát Magyarországon vannak bizonyos alkalmak, ezt az általános liturgia rögzíti, amikor oltári szentséggel végezzük a körmenetet, mondjuk úrnapján, de egyébként a húsvéti feltámadási körmenetet is oltári szentséggel végezzük. Miért? Hát, hogy kifejezzük azt, hogy Krisztus föltámad, hogy ő, aki nekünk adta magát az oltári szentségben, nem csak meghalt a kereszten, hanem föl is támadt, és ez nekünk is a reményt jelenti. Ezért hordozzuk körbe. Vannak más körmenetek, ahol egy erekjével vagy más tárgyal történik a felvonulás. Ennek is nagyon ősi a hagyománya. Tehát gyakorlatilag a legrégibb erekével tartott körmeneteket Észak-Afrikából jegyezték föl, és azok Szent István körmenetek voltak, mégpedig Szent István első vértanúnak az erekéjével. Most ehhez képest Magyarországon Szent István király jobb kezének erekéje a legnagyobb körmenetnek a középpontja. Azt hiszem, hogy ez is egy igen fontos alkalom, nem csak a népi vallásosság, hanem a mai érzékenység szempontjából is.
Erdő Péter bíboros prímás szeptember 12-én megáldotta az eukarisztikus kongresszus előkészületi központját. Az esemény után interjú készült a bíboros úrral. Az elmúlt percekben az áldás szövegét és a vele készült beszélgetést hallották. A beszélgetést Kindelmann Győző készítette.